Ez egymás mellé a 68-as évből, korabeli fotókon, visszaemlékezésekben, idézetekben és dokumentum feldolgozásokban tükrözi a múltat, amely egy forradalmi jövőképpel rendelkezett. Még egy fotókiállítás az Akkuból triptihon. Theo Oberheitmannak a képeit láthatják január 30-ától február 18-áig az Akku első emeletén. Vákumzaj, ez már a Trafó Galéria február 6-án nyílt kiállításának a címe. Az alcím is sokat elárul, a munkásosztálya paradicsomba ment. A kiállítás a jelenlevő, de láthatatlan munkás alakját állítja a középpontba. A gazdaság szürke zónájában illegálisan dolgozó vagy a gépezetet működtető, garantáló, reproduktív munkát végző munkás ugyanúgy láthatatlan, mint a házi munkát végző nők vagy a tartós munkanélküliek. A variációk számosak. A nemzetközi kiállítás művészei érezhetően egyfajta empatikus sorsközösséget vállalnak szereplőikkel, és úgy tekintenek rájuk, mint a társadalmi változások bázisára. Ezt mutatják meg ezen a tárlaton, amely március 29-ig látogatható Vákumzaj címmel a Trafó Galériában. Február 27-ig Karsai Zsófia kerámikus művész és Nyíri Katalin textilművész kiállítására várják a Fészek Galéria Herman termébe a kerámia és a textilművészet kedvelőit. Munkanapokon 14 és 19 óra között tekinthető meg ez a tárlat. Ezek voltak a mecénás hírei és ajánlatai. Köszönöm munkatársainak a műsor elkészítéséhez nyújtott segítséget. A Kortárs Képzőművészet mai magazinja véget ért, természetesen jövő héten is várja önöket Balogh József a szerkesztő. Legyen szép napjuk, viszont hallásra!
Mecénás című műsorunkat a Magyarországi Volkswagen ZRT támogatta.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Közlekedési hírek.
A 4-es főúton Fegyvernek és Kenderes között a 130-as kilométer közelében defektet kapott egy Budapest felé közlekedő kamion. A félútpályát elfoglalja. Azt is a Magyar Közút Útinformtól tudjuk, hogy az M1-es autópályán Budapest felé az 58-as kilométernél most rakják át az árokba hajtott kamion rakományát. A leálló és a külső sáv nem használható. Az utv.hu kamerái szerint a Könyves Kálmán körúton a Lágymányosi híd, valamint a Népliget irányába is jó tempóban haladnak a járművek. Csatornaépítés miatt lezárták a 16. kerületi Csömör utat, a Kossuth-Lajos utca és a Pálya utca közé eső, valamint a József utca és a János utca közé eső részén. A lezárt szakaszokon lévő keresztező utcák a Csömöri út felé zsákutcák lettek. Ezek alól kivétel a Battyány utca, a József utca és a János utca.
Következnek a Klubrádió hírei.
Három óra múlt 3 perccel. Másfél héten belül Veszprémben lesznek a kézilabdázók elleni támadás, Ausztriában őrizetbe vett gyanúsítottjai. Egy férfit még mindig keres a rendőrség. Csak 5000 forintba kerül majd a bajba került adósságok átütemezésénél a közjegyzői díj. Erre kapott ígéretet a miniszterelnök. A kormány jövő kedre hívna össze az Országgyűlés Költségvetési Bizottságát. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök már előtte a hétfői parlamentülésen is beszél majd a válság miatti lépésekről. Borongós, esős, sok helyen havas időre számíthatunk a hőmérséklet. Reggelre -3 fokig csökken. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Másfél héten belül Veszprémben lesznek a kézilabdázók elleni támadás, Ausztriában őrizetbe vett gyanúsítottjai, nyilatkozta a Klubrádiónak a Veszprém megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályvezetője. Derzsi Péter elmondta, hogy addig nem utaznak el a kihallgatásra, mert az engedélyeztetés olyan bonyolult adminisztrációval járna, hogy a gyanúsítottak bizonyosan Veszprémben lesznek akkorra. Hozzátette, hogy kizárólag 3 ember gyanúsítanak, egyiküket Sztojka Iván enyingi lakost még mindig körözik. A sárbogárdi Raffael Sándor és a budapesti Német Győző az osztrák hatóságok kezén van, őket Grazba szállították, miután éjjel az A2-es autópályán elfogták őket. Több rendőr lesz az utcákon, holnaptól így gyakrabban számíthatunk, például igazoltatásra is, ígérte az igazságügyi és rendészeti miniszter. Draskovics Tibor elmondta, hogy átmeneti intézkedéstől van szó, de hosszabb távon is ez lesz a cél. Azt is hozzátette, hogy a mostani lépéshez szükséges túlóra pénzekhez éppen a hétvégén kapott 2 milliárd forintot a rendőrség. Csak 5000 forintba kerül majd a bajba került adóság átütemezésénél a közjegyzői díj, erre tett ígéretet a miniszterelnöknek a Magyar Közjegyzői Kamara elnöke. Gyurcsány Ferenc felelős hazafias magatartásnak nevezte a lépést. Az már korábban felmerült, hogy a bankok hiába engednék el az adóság átütemezési költségét, ha a módosított szerződés közjegyzői díja több 10000 forintba kerülne az adósoknak. A kormány jövő kedre hívna össze az Országgyűlés Költségvetési Bizottságát. Az ülésen Gyurcsány Ferenc miniszterelnök tájékoztatna a testületet a gazdaság dinamizálását szolgáló rövid és hosszú távú intézkedésekről, közölte a kormány szóvivő. Budai Bernadett elmondta, hogy a kabinet mindent megtesz annak érdekében, hogy tájékoztatást adjon a gazdasági válsággal kapcsolatos lépésekről, minden olyan fórumon, ahol ez szükséges és igénylik is. Az intézkedés csomagról jövő hétfőn az Országgyűlés ülésén is beszél majd a miniszterelnök. Megrongálták a vértesszőlősi előember maradványait. Egy 14 éves lány vandál módon szétdúlta a maradványokat. Az elkövető részben elismertetettét közölte a Tatabányai Kapitányság hivatalvezetője. Az 1965-ben megtalált vértesszőlősi előember, akit a tudósok egyszerűen Samunak kereszteltek el, világhírűvé vált tudományos ritkaság. A Samut és a többi környéken feltárt leletet magában foglaló, mintegy 8-10 méter vastagságú édesvízi mészkő kora a vizsgálatok szerint 350 ezer év. Röviden az időjárásról, hideg lesz a délután, aztán majd az este is, a Tiszántúlon havazhat. Estére országszerte megszűnik a csapadék, reggelre -3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap átmeneti, kisebb enyhülés mellett nagy eső lesz északon. Havazásra számíthatunk, a hőmérséklet napközben általában +4 fok körül alakul. Hírek legközelebb 3:30.
Klubrádió. Tények.
Vélemények. Szolidaritás.hu. A Klubrádió érdekvédelmi műsora.
A szerkesztő Sós Éva nevében is szép napot kívánok a Szolidaritás.hu hallgatóinak, a mikrofonnál Kutassi Judit. Mai témáink pedig gyakorlati és a mindennapi életben használható tudást kell kapniuk a fiataloknak, ezt javasolták a kormánynak küldött levelükben a gazdasági élet szereplői, akik a matematika, a fizika és a kémia tantárgyak óraszámainak növelését kérik. Úgy gondolják továbbá, hogy a szakmunkás képzés átalakítására is szükség van, hogy miként erről kérdezem szakértő vendégeimet műsorunk első felében. Ezután régen nem látott visszaesés újtja az ipari termelést, különösen az autóipart és beszállítóit érinti érzékenyen a válság, valamint hazánkban a vegyipar helyzete is egyre rosszabb, hogy lehet-e már pontos számokat tudni az ágazatban, az elbocsátásokkal kapcsolatban, ezzel folytatjuk. Végül pedig a miniszterelnök által bejelentett nemzeti megállapodás tervéről kérdezzük a szociális partnereket. Tartsanak velünk, már is kezdünk! Egy nemzetközi felmérés szerint Magyarország lényegesen elmarad a matematika és a természettudományos oktatása terén. Az erre fordított idő a felmért 59 ország átlagához képest alacsonyabb. A gyakorlatban is tapasztalt hiányosságokat látva fordultak a gazdasági élet szereplői a kormányhoz, hogy a természettudományos oktatás javítását kérjék. Az egyik kezdeményező a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, ezúttal az Oktatási és a Képzési Igazgatóság vezetője Szilágyi János a vendégünk a stúdióban. Jó napot kívánok! És telefonon kapcsolódik be a beszélgetésünkbe az Oktatási Minisztérium közoktatási főosztályának vezetője Brassói Sándor. Önt is köszöntöm, Brassói úr.
Igen, jó napot kívánok.
Szilágyi urat kérdezem először itt a stúdióban. Mi az, amit megelégeltek, hogy most már a kormánytól várják a megoldást, és egyáltalán hol lehet a hiba? Most a felmérésről mindössze csak annyit, hogy a negyedik osztályos tanulók még jól teljesítettek a felmérésben, és utána már sokkal rosszabb lett az eredmény.
Valójában a gazdasági szféra vezetői képviselői jelezték, hogy eljutott Magyarország egy olyan pontra, amikor már nem csak pénzkérdés, hogy a műszaki fejlesztés meg a műszaki innováció hogyan alakul Magyarországon, hanem szakember hiány kérdése. Tehát krónikus szakember hiány van a műszaki természettudományos területen, és gyakorlatilag a felsőoktatás nem tudja kielégíteni ezeket a szükségleteket, hiszen ha OECD országok összehasonlítását veszük figyelembe, akkor a természettudományos hallgatóknak az aránya a legvégén kullog ebben a statisztikában, kimutatásban, de a műszaki területen is a vége felé helyezkedik el Magyarország.
És hol kezdődik a gond? Ez kiderült? Vagy tudják önök, hogy hol kéne először közbelépni ebben a rendszerben?
Ott kezdődött a gond, hogy az elmúlt időszakban a természettudományos tárgyaknak az óraszámát és a tananyagát is csökkentették. Tehát amikor elindult ez a tananyag csökkentési hullám, akkor ez a változás bekövetkezett, és hosszú éveken keresztül ez elvezetett odáig, hogy nem hatékony az általános iskolában és a középiskolában sem, nem igazán szeretik a diákok ezt, és a tanárképzés területén is komoly hiányosságok, feszültségpontok vannak, és a tanár utánpótlásban is vannak problémák, mert hogyha megnézzük például a fizika és a kémia tanároknak a korfáját, akkor gyakorlatilag nincs utánpótlás, tehát komoly problémák lesznek, kiöregednek, és nincs utánpótlás.
Akkor erről még beszélünk, viszont Brassói úrnak is szeretném megadni a szót. A minisztérium ugye mindig elégedett, hogyha jól teljesítenek a nemzetközi felméréseken a diákok. Itt még a negyedikes eseknél volt jó eredmény, ugye később nem, de valami baj mégiscsak lehet, hogyha az egyetem első év folyamán mondjuk külön előkészítőt kell tartani fizikából a hallgatóknak. Ön szerint hol a hiba? Az előbb hallotta Szilágyi úrat, hogy ő hogyan értékeli ezt a helyzetet. Ön szerint a középiskolában van a hiba, a tantervvel van a baj, vagy mondjuk a gyerekeket nem érdekli eléggé ez a terület?
No, hát üdvözlöm a hallgatókat én is. Tehát azt gondolom, hogy rögtön először egy kicsit tegyük helyére a dolgokat, mert itt elhangoztak olyan információk, amelyeknek azt gondolom, hogy nincs alapja. Tehát a magyarországi természettudománynak az adatai nyilvánosak, a vizsgálati eredmények, elég felmenni a minisztérium honlapjára, és beírni a TIMSS nemzetközi természettudományos kutatás matematikai diák vizsgálat eredményét, és már is kijönnek az eredmények magyarra fordítva, mindenki számára olvashatóak ezek, úgyhogy akkor egy kicsit ismerkedjünk meg az adatokkal, mert hogy a magyar tanulók mind a negyedik évfolyamos, mind pedig a nyolcadik évfolyamos magyar tanulók a nemzetközi természettudományos vizsgálatban a csúcsmezőnyben, az élmezőnyben helyezkednek el, sőt a magyar negyedik osztályos tanulók eredménye 2003-hoz képest mostanra szignifikánsan javult.
Tehát akkor ön szerint nincsen gond?
Nem ezt mondom, azt mondom, hogy a magyar tanulók természettudományos eredménye a TIMSS vizsgálatban negyedikben és nyolcadikban is nagyon kiemelkedő a világban, és matematikából is a nyolcadikasok az élmezőnyben vannak, csak néhány ország, mint Japán, Hongkong, és Korea előz meg bennünket, ami azt jelenti, hogy tehát akkor a közoktatás természettudományos képzésével nem nagy bajok vannak, hanem valószínűleg strukturális oldalról kell a dolgot megnézni. Mert ugyanakkor az persze igaz, hogyha a PISA vizsgálatot nézzük, akkor a természettudományos eredményeink a nemzetközi OECD a legfejlettebb országok átlagának a tetején vannak, tehát azt mondom, hogy itt lehet fejlődni, és kell is, de a helyzet itt sem annyira elképesztő. Inkább arról van szó, hogy vannak a magyar, és az óraszámot, ha összehasonlítjuk, erre megint vannak nemzetközi és hazai elemzések. Itt is azt mondhatjuk, hogy itt ne arról van szó, hogy a magyar természettudományos óraszámoknak az átlaga bizonyos területen nemzetközi átlag, van, ahol kicsit fölötte van, ahol meg kicsit alatta van. Tehát ezek komplex, bonyolult rendszerek. A kérdés az, ha a tanuló tizenévesen elkezd pályát választani és elkezd gondolkodni, mi szeretne lenni, akkor elég neki kitekinteni a munkaerőpiacra, és meg fogja nézni, hogy melyek azok a szakmák, ahol nagy kereslet és megfelelő fizetése a jövedelemmel, hosszú távon megfelelő karrier lehetőség áll előtte. Bocsánat. És az egyetemek a felsőoktatásba milyen módon tud bejutni. Ugye mi régóta mondjuk azt, hogy hát a felsőoktatási intézményeket írják elő a saját maguk, a munkacsoportok az emelt szintű érettségét a bemeneti követelményként, és valószínűleg, hogyha emelt szintű érettségét fognak előírni és kérni, akkor az oda felvételző diákok nyilván többet fognak tudni. Ehhez mi történik? Töredékében az intézményeknek, a természettudományos szakokon van az emelt szintű érettségi előírva, biológia, kémia, fizika, matematika és hadd ne sorolja. Ezek után, hát azt gondolom, nem lehet csodálkozni azon, hogyha valamelyik hallgató úgy dönt, hogy beírja a 7., 8., 9. helyre vagy diák még valamelyik természettudományos szakot, ahova nem kell emelt szintű érettségi, csak egy középszintű alacsony pontszámba is bekerül, és a végén bekerül, akkor hát bizony valóban előfordulhat az a helyzet, hogy a felsőoktatási intézményeknek az elgondolása és a felvételiző diákoknak a tudása nem esik egybe, mert tudomásuk kell venni, hogy vagy több hallgatót akarunk, vagy előírunk kemény bemeneti kritériumokat, vagy pedig valami más teszünk, de ezt önmagában nem a közoktatási intézményrendszerre kell ezt a felelősséget átolni, mert még egyszer mondom, elég beírni a Teams szót a internetes keresőprogramba, és akkor mindenki megtekinteti azt a sajtótájékozót, amit Bostonban tartottak decemberben, a Bostoni Egyetemen, ahol a magyar természettudományos és matematika oktatás eredményét emelték ki.
Hát a jó eredményeknek mi is örülünk. Szilágyi úr, önök javasolták az érettségi vizsga követelmények átalakítását, és hogyha már erről szó volt, akkor ez ügyben mivel lennének elégedettek?
Egy picit árnyalnám a Rasovinak a mondandóját. Tudnélik, ugye két dologról van szó. Van a PISA felmérés, amely inkább a lexikális tudást méri, és ugye van a másik felmérés, ahol a készségeket, képességeket és a gyakorlati használhatóságot veszik figyelembe, és a PISA-nál itt ebben lényegesen gyengébbek a magyar diákok, míg a lexikális tudásra, hogy fel tudnak-e mondani egy képletet, azt elég jól tudják reprodukálni.
Csak arra kérném az urakat, hogy ne ragadjunk le itt, mert hogy akkor nem tudunk beszélni arról, hogy mit kellene tenni.
Hát ugye a tennivalókkal kapcsolatban azt gondolom, hogy semmiképpen nem lenne helyes, hogyha belemennénk egy olyan vitába, hogy mutogatna egymásra a középfokú oktatás meg a felsőoktatás. Azt gondolom, hogy meg kellene vizsgálni, hogy ezeknek a tárgyaknak a népszerűségét hogyan lehetne javítani, mert azt gondolom, hogy a vonzerő az egy kulcsfogalom, hogy megszeressék a diákok ezeket a tárgyakat, és szívesen válasszák ezeket a szakmákat. A műszaki szakmáknak a keresett lehetőségei nagyon magasak egyébként, mert egy villamos mérnök vagy egy műszaki mérnöknek a kereseti lehetőségei a legmagasabbak közé tartozik a fiatal pályakezdők körében. És nagyon fontos a vonzerő növelésénél az, hogy hogyan lehet ezeket az természettudományi ismereteket integrálni. Ugye most ilyen tantárgyi szemlélet van, Európa élenjáró országaiban integrált módon is nagyon érdekes vonzószínes kísérletekkel tartítják ezeket az oktatási formákat, és természetesen nagyon fontos, hogy ehhez megfelelően felkészült pedagógusok álljanak rendelkezésre, és olyan tananyagfejlesztések kerüljenek sorra, amelynek alapján ennek a népszerűségét, vonzerejét lehetne növelni, és hát természetesen valamilyen módon az érettségi vonatkozásába is valami fajta mozgásteret érdemes lenne teremteni, hogy többen válasszák érettségi tantárként ezeket a természettudományos tantárgyakat.
Brassói úr az előbb strukturális átalakítás szükségességet említette, ez alatt mit értett? Kérem, hogy röviden erről beszéljünk még akkor.
Azt gondolom, mindenképpen meg kell vizsgálni azt, amit ugye előbb is említettem, hogy a felsőoktatás milyen bemeneti követelményeket ír elő az ilyen típusú szakokra egyrészt. Másrészt azt gondolom, hogy a munkaadói szervezeteknek, akik ilyen fajta szakmunkást, szakképzett szakembert alkalmaznak, el kell gondolkodniuk azon, hogy mondjam, tudnak-e kínálni olyan versenyképes szakmákat, amelyek kellően vonzók ahhoz, hogy a fiatalok ezeket válasszák, és hosszú távú perspektívát látnak benne.
Törvényi módosításokra nem lenne szükség?
Nézze, én azt gondolom, hogy nem, ez nem törvényi módosítás, hanem ez egyszerűen ez egy kereslet kínálat, egy piaci dolog, ami persze, ha megnézzük például azt, hogy milyen az ilyen szakközépiskolai érettségi vizsgatárgyakra jelentkezők száma, ami összefügg a szakmai alapismeretek vizsgatárgyakkal, azt lehet látni, hogy miközben van ezek is egy természettudományos tartalmakkal bíró vizsgatárgyak, mint elektronikai, gépészeti, vendéglátóipari, egészségügyi, vízgazdálkodási alapismeretek, azt lehet látni, hogy egy csökken a tanulók, tehát a szakközépiskolai tanulók jelentkezés rá, tehát miközben egy ilyen típusú szakközépiskolában tanulnak 4-5 évig, mégsem, vagy mégiscsak kismértékben választják ezeket a tárgyakat, ami hát nyilván arról szól, hogy valamiért oda felvételizett, utána valamiért ott végig tanulja, majd a végén, hát nem, vagy csak töredék hallgató, vagy töredék diák fog ebből érettségizni. Ez nyilván arról van, hogy időközben változik a diáknak az érdeklődési köre, és mégsem feltétlenül ebben, vagy ilyen módon látja a boldogulás lehetőségét.
Akkor van gond, hogy ez tömegesen történik.
Hát így van, akkor van, hogy ez tömegesen történik. Szerencsére a helyzet az, és ugye visszatérve erre az állásfoglalásra, amit ugye itt kérnek az érintettek, hogy legyen a kötelező természettudományos, legyen kötelező érettségi vizsgatárgy, ugye a természettudomány. Hát ugye csak mondom, hogy most nem kötelező, és mégis ugye éves szinte, hogyha összeadom, gyakorlatilag 50 ezer diák végzős érettségiző vizsgázik önként és dalolva, te valamilyen természettudományos tárgyból, mert hiába nem kérik kötelezően, mégis választják, mert a boldogulásokhoz szükségesnek tartják. Hát hadd nem mondjam, hogy fizika, kémia, biológiából összeadom, gyakorlatilag majdnem 50 ezer darab ki is jön ebből. Ez egy nem, tehát nem itt van a megoldás álláspontunk szerint, hanem abban, hogy olyan feltételrendszert kell teremteni a diákoknak a továbbtanulás és a továbbtanulás során szerezhető szakmák, szakképzettségek diploma szerint, amivel valóban piacképes, versenyképes boldogulást tudnak kapni, és akkor ebben az esetben nyilván megváltozik a motiváció, másrészt pedig én is azt gondolom, hogy lehet ösztönözni az integrált szemlélettel azt, hogy a több tanuló, több jobban kedvelje a természettudományokat, hát mi is azon vagyunk, hiszen egyrészt készítettünk egy integrált természettudomány kerettantervet, Szilágyi úr tagja az OKNT-nek, a köznevesi tanácsnak, hogy az OKNT ezt támogatta is, tehát szakra nagyon magas szintűnek tartotta, tehát ez is egy opció, egy lehetőség.
Jó tudni, hogy legalább ebben egyetértenek.
Igen, csak azt gondoljuk, hogy ugye egy-egy megoldás önmagában nem elégséges, tehát a közoktatás inkább erősítjük ezen a vonalon, tehát az önmagában nagyon kevés lesz, mert a diák maximum a felsőoktatásban jön rá arra, hogy mégsem természettudományos szakon fogja folytatni, ha már átmegy egy másik területre, ahogy egy csomó diák most is teszi. Tehát ehhez a kimeneti oldalon, a munkaadói, a munkavállaló oldalon kell jóval erősebb szerintem egy nagyon határozó stratégiát képviselni.
Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Viszonthallásra!
Viszonthallásra!
Klubrádió. Tények,
vélemények. Közlekedési hírek.
Az otv.hu kamerái azt mutatják, hogy nincs fennakadás a forgalomban a Blaha-Lujza térnél egyik irányban sem. Az Oktogonnál nagy követési távolsággal jó tempóban követik egymást az autók, és a Móri Zsigmond körtéren is hamar át lehet jutni. A Margit híd Budai híd főjénél az Árpád fejedelem útja felé csak egy sávon lehet közlekedni közműépítés miatt, az itt lévő busz megállót odébb helyezték. A Magyar Közút Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Fegyvernek és Kenderes között a 130-as kilométer közelében defektet kapott egy Budapest felé közlekedő kamion, a fél útpályát elfoglalja.
Solidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
És akkor szakmunkásokkal folytatjuk, ugyanis miközben több tízezer szakmunkásnak nincsen állása, a vállalatok közül soknak a szakmunkás hiány okoz gondot, leginkább a magasan képzett szakemberek hiányoznak az álláspiacról. A stúdióban továbbra is vendégem Szilágyi János, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarától, a telefonnál pedig Weinper Mária, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakképzési osztályának vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Először gyorsan még Szilágyi úrhoz fordulok. Van is szakmunkás, nincs is, közben csörög egy telefon, de ezt mindjárt kikapcsolja itt az úr mellettem. Még mindig az a probléma, hogy már nem is létező szakmákra képzik a diákokat, ezért nem tudnak elhelyezkedni, vagy esetleg valami más lehet a gond. Milyen képzéssel lenne akkor szakmunkás téren igény? És igaz-e itt is az, hogy a kereslet és a kínálat és a piac kérdése ez, nem pedig a képzésé?
Hát azt gondolom, hogy itt a kereslet és a kínálat összehangolásában nagyon komoly és jelentős lépések történtek az elmúlt egy évben. Regionális szinten létrejöttek a regionális fejlesztési és képzési bizottságok, és a gazdaság szereplői nagyon komoly beleszólást kaptak abban, hogy hogyan alakuljon a beiskolázási és képzési szerkezet a szakképzés területén. Én azt gondolom, hogy azon érdemes elgondolkodni, hogy az elmúlt 10 évben hogyan vált be ez a szakképzési szerkezet. És hogyha ezt vizsgáljuk, akkor bizony azt gondolom, hogy őszintén szembe kell nézni a kialakult helyzettel. Azok a várt eredmények, amelyek ennek a szerkezetnek a kialakításánál hát megfogalmazódtak, igazából nem fűzték a eredményeket igazából, nem voltak sikeresek, és itt dönten a 9-10. Osztálynak a problematikája az, amivel azt gondolom, hogy nagyon komolyan kell foglalkozni. Álláspontunk, véleményünk szerint a szakképzést igazából már itt el kellene kezdeni, magyarul csavarhúzott kalapácsot kell adni a gyerekeknek a kezébe, hiszen ezek olyan hátrányos helyzetű családoknak a gyerekei, akik manuális ügyessége és tehetséggel rendelkeznek, és ugye tanulási képességeik azért nyilván nem annyira fejletek, mint azoknak, akik gimnáziumba, szakközépiskolába járnak.
Akkor Weinper Máriát kérdezem, hogy egyrészt erről mi a véleménye, és mennyiben befolyásolja az a 98-as döntés ezt a helyzetet, hogy csak 16 éves kortól kezdhették meg a diákok a szakképzést?
Kezdeném az utóbbi részével a kérdésnek. A 98-as döntés az valójában korábbi, csak akkor lépett hatályba a közoktatási törvénynek az a rendelkezése, miszerint 16 éves korig közismereti tárgyakat tanulnak a diákok a szakiskolákban is. Meg tudom erősíteni Szirágyi úrnak azt a felvetését, miszerint valamit változtatni kellene. A tárca is ismeri a problémákat, foglalkozunk a kérdéssel, de ez még annyira a koncepció kidolgozásánál tart, hogy részletkérdésekről nem szeretnék beszélni. A kérdés másik része, hogy a keresett kínálat és a munkaerőpiac között milyen a kapcsolat. Valóban az RFKB-től várjuk azt, hogy a gazdaság szereplőinek közreműködésével meghatározzák, hogy milyen szakmai végzettségű emberekre van szüksége a gazdaságnak. Az RFKB-k a múlt évben hozták meg első alkalommal az erre vonatkozó döntéseiket. Itt kézzelfogható eredményről egy képzési ciklus lejártát követően, tehát 3-4 év múlva tudunk beszélni.
Szilágyi úr, a kamara ugye a minisztériummal közösen szeretné kidolgozni a szakképzés új rendszerét, és nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni, ahogy ön is mondta, a gyakorlati képzésre, de konkrét szakmai irányokat is javasolnak-e a minisztériumnak, hogy minél előbb csökkenjen a szakmunkás hiány azokon a területeken, ahol igencsak érintett ez?
Hát igazából a kamara azt szeretné, hogyha ebben a jelenlegi szakképzési szerkezetben egy elmozdulás történne. Ennek az elmozdulásnak az iránya azt jelenteni, hogy már a 9-10. Osztályban iskolai tanműhelyi körülmények között a szakképzés elkezdődjön. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy ne legyen közismereti oktatás, mert ez nagyon fontos, azonban a közismereti oktatásnak a súlypontjában is egy lényeges kérdés, hogy döntően az írás-olvasás és a számolási készségnek a megerősítésén van a hangsúly, mert olyan gyerekek érkeznek a szakiskolába, akik ezeken a területeken nagyon komoly deficitjük van. És természetesen ezzel párhuzamosan olyan elméleti ismereteket is kell tanítani, amelyek a gyakorlati használhatóság oldaláról jelenjenek meg a gyerekek számára, mert mint említettem, ezek a gyerekek tanulási képességeket tekintve teljesen más helyzetben vannak, és itt nagyon nagy jelentősége van a csoportmunkának, a team munkának, hogy ezen keresztül próbáljuk átvezetni őket a munkavilágába, mert hogyha a szakképzés a vonzereje az nem fog erősödni, és nem sikerül a munkavilágába történő átmenetet valamilyen módon megszilárdítani, akkor bizony csökkenni fog tovább a szakiskolai tanulóknak a száma, csak megemlíteném, hogy közel felére csökkent a elmúlt 20 évben a szakiskolai tanulóknak a száma, és ez a gazdaságnak a fejlődését is gátolja, hiszen nem állnak bizonyos szakmákban rendelkezésre megfelelően kiképzett fiatal szakmunkások.
Weinper Máriát kérdezem, a kamara a munkagyakorlatot tanuló szerződéssel kötni egybe, amelynél a diákoknak munkabér és munkaviszony járna, tehát ez azért összefügg azzal, amit Szilágyi úr mondott, gyakorlat. Támogatja a minisztérium ezt az elképzelést?
Természetesen támogatjuk, hiszen a tanulószerződés intézménye nem mai keletű. Tanulószerződése ma körülbelül 43 ezer diák vesz részt a szakképzésben. Más kérdés a 9-10. Évfolyamon bevezetendő gyakorlati oktatás, amit Szilágyi úr említett. Itt pillanatnyilag a Nemzeti Alaptanterv kerettantervei alapján szervezik az oktatást. Ahhoz, hogy ebben változás álljon be, olyan, amit Szilágyi úr említett, hogy már a gyakorlati képzést is megkezdjék a 9. évfolyamon, egy nagyon komplex változtatást kell eszközölni, ráadásul nem csak a mi minisztériumunktól függ, együtt kell működni értelemszerűen az Oktatási és Kulturális Minisztériummal, és rengeteg jogszabályt kell módosítani, változtatni.
Csak annyit mondjam még, hogy mikorra valósulhat mindez meg?
Hát ezt nem lehet megmondani egyelőre, itt még nyomaiban sincs meg. Csak a koncepción dolgozunk.
Köszönöm, hogy velünk tartottak mindkettejüknek, viszont hallásra. Weinper Mária, a Szociális és Munkaügyi Tárca Szakképzési Osztálynak vezetője, valamint Szilágyi János, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási és Képzési Igazgatóságának vezetője volt a vendégem. Még egyszer köszönöm.
Köszönjük.
A következő témánk pedig nő az elbocsátások száma a vegyiparban. Ezzel folytatjuk hamarosan a legfrissebb közlekedési információk és a hírek után.
Egyébként a Menedzserek és Döntéshozók magazinja minden kedden 12 órától. Itt a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető Neumann Gábor.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Közlekedési hírek.
Hallgatónktól tudjuk, hogy baleset történt az Asztóriánál a Deák tér irányában, két autó ütközött össze frontálisan, három sávot foglalnak el az utv.hu kamerában.